üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tibor Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Alapvetően pozitív tartományban kezdődött meg itthon a kereskedés. Egy 4%-os emelkedés látható most éppenséggel, és a BUX Index 109.780 ponton áll egy 300 millió forintos forgalom mellett. A vezető részvényeink közül pedig alapvetően egy jó hangulatban kezdődött meg szinte mindenben a kereskedés. A Magyar Telekom egy 0,5%-os emelkedéssel 1756 forinton, a MOL egy 0,5%-os emelkedéssel 2928 forinton, míg a Richter egy 0,4%-os emelkedéssel 9860 forinton áll jelenleg. Az OTP pedig alapvetőleg oldalazik, most éppenséggel 34390 forinton van, ami egy minimális 1,1% alatti csökkenést jelent.
Mit csinál a forint?
A forint alapvetőleg most a 350 forintos szinttel küzd, az euróval szemben jelenleg éppenséggel 385,1 forint környékén áll, míg a dollár esetében pedig 327,6 forintig gyengültünk most itt a reggeli órákban.
Köszönöm szépen! Cibere Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Decemberben jelentősen csaknem 20%-kal nő a hagyományos üzletek és a webshopok együttes forgalma. Az adatok szerint ebben az időszakban lényegesen több a téves online bankkártyás fizetés és utalás. Sokan adnak meg rossz bankszámlaszámot, de az is előfordul, hogy a vásárló kétszer utalja el ugyanazt az összeget. Hívja fel a figyelmet a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Fülöp Norbertel, Sipos Ildikó beszélt.
Először is, hogyha esetleg megtörtént már a probléma, akkor mindenképp a számlavezető bankunkhoz kell első körben fordulni, és ott kell jelezni, hogy szerintünk téves utalás történt. Amennyiben adott banknál van az az ügyfél, akinek a számlájára a pénzünk ment, akkor felveszi az ügyféllel a kapcsolat a bank, amennyiben pedig egy másik bank a számlavezetője, akkor azt a bankot keresi meg, tehát így több lépcsőben fog eljutni végül ez az üzenet, vagy ez a kérés a másik számla tulajdonosához. Tudni kell, hogy attól, hogy mi rossz helyre utaltunk, ez nem jelenti azt, hogy a másik fél ezt a pénzt megtarthatja, ezt a pénzt neki vissza kell utalnia, különben jogosulatlan gazdagodásnak minősül a dolog, és amennyiben tudatosan elkölti ezt a pénzt, tehát úgy tud róla, hogy ezt úgy kapta meg, hogy neki nem járt, akkor ezzel még bűncselekményt is követel. Tehát elvileg a pénzhez hozzá kell jutnunk, az más kérdés, hogy ez meglehetősen időigényes lesz, tehát ha nem akarják nekünk visszaadni, akkor pereskedni kell, amit tudjuk, hogy bizony akár több évig is eltarthat, de esetleg érdemes lehet megpróbálkozni azzal, hogy közjegyző által egy fizetési meghagyást indítunk, és amennyiben ezt nem vitatja a másik fél, akkor ez gyakorlatilag jogra emelkedik, és a pénz, a tartozás végrehajtható lesz, behajtható lesz. Ez talán a legegyszerűbb módszer, de megint ki kell hangsúlyozni, hogy amennyiben vitatja a másik fél ezt a dolgot, akkor sajnos a pereskedés az egyetlen megoldás.
Bankkártyás fizetésnél is előfordulhat az, hogy mondjuk valaki hibás összeget ír be, vagy a kártyabirtokos számláját többször is megterhelik, vagy esetleg ő maga ad megbízást arra, hogy ugyanazt az összeget többszörösen, véletlenül természetesen többször ráterheljék a számlájára. Ilyenkor mit tehet a vevő?
A webshopoknál történő fizetés, bankkártyás fizetés az egy külön dolog, amennyiben ott történik ilyen hiba, tehát például kétszeresen utalunk, nagyobb összeget utalunk, vagy fizetünk pontosabban bankkártyával, akkor ilyenkor is a bankunkat kell megkeresni, de a bankkártya társaság egy úgynevezett chargeback ügyintézést indít el, ami azt jelenti, hogy felveszik az ügyféllel a kapcsolatot, és megpróbálják ők visszaszerezni ezt a pénzt, ami részt részünkre. De ez csak akkor érvényes, akkor működik ez a chargeback ügyintézés, hogyha a bankkártya fizikailag nincs ott a POS terminálnál, tehát mondjuk, hogyha egy webshopban fizettünk. Tehát ilyenkor viszont nagyobb az esély arra, hogy vissza fogjuk kapni a pénzünket a kereskedőtől. Ilyenkor nagyon sok mindent bekérhetnek tőlünk, akár a levelezésünket a kereskedővel, le kell írnunk a problémát, ki kell tölteni egy elég hosszadalmas űrlapot, és hát a dolog meglehetősen időigényes, de hogyha ez nem sikerül, akkor szintén a pereskedés gyakorlatilag, ami marad. Utalásoknál annyiban kicsit más a helyzet, hogyha a számlaszám hibás, amire utaltunk, akkor természetesen nem is fog elmenni a pénz. Kapunk egy visszajelzést, hogy nem tudta a bank elutalni a pénzt, mert a számlaszám nem stimmelt. Akkor van gond, hogyha éppen a számlaszám stimmel, tehát olyan pechünk van, hogy olyan rossz számlaszámot adtunk meg, aminél van ügyfél. Ilyenkor ugyancsak a bankot kell megkeresni, elindul a szokásos procedúra, és megpróbáljuk a pénzünket visszaszerezni, de ilyenkor már nem kártyatársaságon keresztül, hanem csak a bankunkon keresztül, hiszen nincs bankkártya a tranzakcióban.
Nyilván az ilyen visszautalási igény az azért időt vesz igénybe.
Igen, hosszadalmas, több hét is a folyamat. Ez valójában a másik féltől függ. Azért el kell mondanom, hogy a tapasztalat az, hogy a kereskedők rugalmasak, tehát a becsületes kereskedők, azok ilyenkor együttműködnek a bankkal, együttműködnek a kártyatársasággal, és visszautalják a pénzt, egyszerűen azért, mert nem szeretnének a kártyatársaság szemében tisztességtelen kereskedőnek látszani, illetve az ügyfelek szempontjából is fontos, hogy ne érezzék becsapva magukat. De ennek én azt gondolom, hogy nagyon fontos a körültekintés, tehát az, hogy amikor utalunk valahova, akkor ellenőrizzük többször is az összeget, ellenőrizzük a számlaszámot, legyen minden világos, a közlemény, gondoljuk át a dolgot, és csak akkor utaljunk, hogyha valóban minden információ rendben van.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mi 2025 első fél évében inkább a panellakások, addig 2025 őszén már főleg a nagyobb alapterületű lakások és a családi házak iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés az ingatlanpiacon, mondta a Zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péterrel Sipos Ildikó beszélt.
Az idei évben két nagyobb keresleti hullámot figyelhettünk meg a hazai lakáspiacon. Az év első néhány hónapjában leginkább a befektetők voltak a piacon, ők kerestek többnyire kisebb méretű, jól kiadható lakásokat, míg az év második felében, ugye az Otthonstart program bejelentésének a hírére, már leginkább a saját célra vásárlók érkeztek meg a piacra, akik más típusú, jellemzően valamivel nagyobb méretű, valamivel jobb állapotú lakásokat vagy családi házakat kerestek.
Ez tulajdonképpen azt is kijelölte, hogy az ország mely területén fokozódott az aktivitás a lakáspiacon?
A befektetők jellemzően Budapesten vásárolnak a legnagyobb számban, hiszen a kiadó lakások iránt is ugye a fővárosban a legnagyobb a kereslet. Ennek is köszönhető az, hogy általában a két szobás tégla vagy panel lakások iránt nagy a befektetői érdeklődés. Ezt láttuk most az idei év elején is. A panel lakások a szokásoshoz képest jóval keresettebbek lettek a piacon, és hát az év második felében viszont a családi házak azok már inkább valóban Budapest agglomerációjában voltak keresettek, tehát míg az év első felében jellemző fellendülés az inkább a fővárosban volt érezhető, addig az év második felében az igazán nagy fellendülés az a főváros melletti kisebb településeken, vagy akár több vidéki térségben is nagyon erős volt.
Hogyha az árakat nézzük, akkor több pénzt is szánnak a vásárlók egy-egy ingatlanra, különböző hitelkonstrukciók kombinálásával az ingatlan megvásárlására?
Abban adódóan, hogy az Otthonstart programnak van egy felső korlátja, akár a négyzetméter árat, akár az ingatlan vételárát tekintjük. Ez az, ami alatt igyekeznek vásárolni, vagy akár az eladók is igyekeznek ez alatt tartani a kínálati árakat. Ez ugye 1,5 millió forint négyzetméterenként, ami vidéken nem annyira jelent korlátot, Budapesten viszont egyes kerületekben már ennél magasabbak a kínálati árak, tehát ez is magyarázhatja azt, hogy ezúttal nem a fővárosban volt a legnagyobb növekedés, hanem a valamivel olcsóbb, de a fővároshoz közeli területeken.
Futó Pétert, a Zenga.hu elemzési vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy az ünnep közelettével a pezsgők minőségét vizsgálta meg a NEBIH. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a NEBIH úgynevezett Supermenta termék tesztjén. A vizsgálaton 23 alkoholos ital vett részt, élelmiszer biztonsági szempontból minden megfelelő volt, jelölési hiányosságok miatt azonban 5 esetben hatósági intézkedést rendeltek el, mondta Barátosi Gábor, a NEBIH borászati és alkoholos italok igazgatója. A riporter Sipos Ildikó.
Az idei évben a száraz rozé pezsgőket vizsgálta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tesztbe 23 pezsgő vett részt, 14 pezsgő palacban erjesztett típusú volt, és 9 pedig tartárban erjesztéssel készült. A laboratóriumban minden Supermenta terméktesztben most is szakembereink ellenőrizték az alapparamétereit, így a pezsgők esetében a alkohol, cukortartalom, széndioxid mennyiségét, ugye nyomását, illetve a széndioxidnak az eredetét is megvizsgálták izotóp aránymérés segítségével a kollégáink. Megnyugtató hír, hogy mind a beltartalmi, mind pedig élelmiszerbiztonsági szempontból minden termék megfelelt az előírásoknak, és a pezsgőkben lévő buborékok is természetes úton keletkeztek, tehát a pezsgő erjedéséből származó széndioxid volt a pezsgős palacban, amiket vizsgáltunk. Ezek után a termékek jelölés vizsgálatára került sor, felügyelőink ellenőrizték a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemeket, alkoholtartalom, forgalomba hozatali azonosító, cukortartalom jelölése megfelelő az előírásoknak, illetve hogy az egyéb jelölési kritériumok is rendben vannak-e a termékeken. 5 esetben 5 kisebb nem megfelelőséget állapított meg a hatóság. Egyrészről egy terméken a földrajzi árujelző feltüntetését kifogásolták meg a felügyelők, másik esetben pedig termék címkéjén eltérést tapasztaltak a gyártó által kiegészítő magyar gyártó által közölt adatok és a kiegészítő a forgalmazó által közölt kiegészítő magyar nyelvű címkén nem azonos adatok szerepeltek, illetve még 3 kisebb QR kód jelölési hibával találkoztak a felügyelőink. Nem egyezett az energiatartalom jelölése a QR kódon, illetve a termék címkéjén. Úgyhogy alapvetően ezekre a kisebb jogsértésekre felhívtuk a figyelmet.
Ugye a NEBIH Supermenta tesztjének egyik fontos része az a kedveltségi vizsgálat. Ennek során szakértők és laikusok is pontozzák a termékeket. Nyilván nem kívánom, hogy elmondja, hogy melyek lettek azok a termékek, amelyek jó helyezést értek el, de hogyha valakit ez érdekel, mert mondjuk a karácsonyi ünnepekhez, vagy a szilveszteri ünnepekhez kapcsolódóan szeretne pezsgőt venni, akkor hol találja meg a Supermenta teszt pezsgőkre vonatkozó eredményét?
Talán a legnépszerűbb mozzanata ez a kedveltségi vizsgálat, amelynek során ugye szakértők és laikusok is pontozzák a termékeket, és ezáltal kialakul egy sorrend, ezt közzé tesszük a supermenta.hu, illetve a NEBIH honlapján is elérhetők ezek az információk, és ezen kívül még számos a terméktesztel kapcsolatos részletes vizsgálati eredmények, érdekességek mind megtalálhatók a NEBIH, illetve a külön supermenta.hu honlapon.
Barátosi Gábort, a NEBIH borászati és alkoholos italok igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb 3 hónapra meghosszabbította a vállalati e-autó támogatási pályázatot az Energiaügyi Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy a cégek február végéig pályázhatnak zöld autó megvásárlására, mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. Steiner Attilát Sipos Ildikó kérdezte.
Jövő év február 26-ig toltuk ki a határidejét ennek a pályázatnak. Ez egy nagyon népszerű pályázat volt, több mint 10 000 pályáztak már eddig is. Összesen 40 milliárd forintos keretösszegű programról van szó. és maximum 4 millió forint visszanemtérítendő támogatást lehet kapni tisztán elektromos meghajtású autók beszerzésére. Nagyon sokan igénybe vették már ezt a támogatást, hogy említettem, és ennek hatására is idén várhatóan egy mérföldkőhöz fogunk érkezni, ugyanis várhatóan több mint 100 ezer ilyen elektromos meghajtású autó lesz már forgalomban Magyarországon.
Ugye kifejezetten a vállalatokat célozzák meg, milyen feltételekkel pályázhatnak a cégek?
Alapvetően bármilyen cég részt vehet a pályázatban, attól függ a támogatás mértéke, hogy milyen teljesítményű, milyen akkumulátor teljesítményű autót szeretne vásárolni az adott cég. Amúgy nem csak személygépjárművet, hanem kis haszongépjárművet is lehet venni a pályázati program keretein belül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvező konstrukció, és hát ahogy a számok is mutatják, azért a több mint 10 000 pályázó az egy nagyon-nagyon szép szám, ebből amúgy több mint 2400 darab az kis teherautót jelent.
Ugye nyilván a 4 milliós maximális pályázati összegből következik, hogy azért önerő is szükséges, hogy valaki ezen a pályázaton elinduljon.
Természetesen azért ezek a gépjárművek alapvetően nem olcsók, viszont ezzel a pályázattal, hogyha valaki ezt elnyeri, akkor már igazából teljesen versenyképesek ezek a modellek a dízeles meghajtású gépjárművekkel is, és így próbáljuk azt elősegíteni, hogy ez a közlekedési forma is minél jobban elterjedjen. Ugye nagyon sok élethelyzetben, például városok esetében egy nagyon hasznos közlekedési eszköz lehet az elektromos autó. Alapvetően a hosszabb távok még a problémások, ahol még az akkumulátor teljesítmények nem akkorák, hogy a hosszabb táv is megnyugtatóan megoldható legyen, de én azt mondom, hogy nagyon sok élethelyzetben viszont tud segíteni.
Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Cibere Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Tart a magyaros lendület a tőzsdén. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Alapvetőleg kitartott a pozitív hangulat a hazai értéktőzsdén, egy 600 millió forintos forgalom mellett. Most 109.686 ponton áll a Bux Index, ez egy 2%-os emelkedést jelent, ami vezet egy 2%-os csökkenés jelent a legutóbbi bejelentkezésem óta. A vezető részvényeink közül pedig valamilyen szinten mérséklődtek az emelkedések. Most a MOL visszaadta a nyitáskori emelkedését, és egy 1%-os csökkenésben van, jelenleg 2910 forinton. Az OTP továbbra is oldalazik, most egy 0,03%-os emelkedésben van, 34.410 forinton. A Magyar Telekom ugyancsak visszadta a korábbi 4%-os emelkedését, most egy 1%-os emelkedésben van, 1750 forinton. Azonban a Richter továbbra is kitart, és egy 4%-os emelkedéssel 9.860 forinton áll.
Merre megy a forint?
A forint átlépte a 385 forintos szintet, és most jelenleg 385,3 forinton kereskedik az euróval szemben, míg a dollár nagyjából oldalazik itt is a reggeli órákban, itt 327,6 forinton áll jelenleg a kurzus.
Köszönöm szépen, Cibere Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.